Áldás békesség, a 12. Zsoltárt olvasom. A karmesternek mély hangra, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. Mert ezt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk? Most már fölkelek, mondja az Úr. A szegények elnyomása, az elesettek sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Dávid egy segélykiáltással kezdi a Zsoltárt. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Érdekes, hogy az Isten hívő Dávid király mondja ezt, akinek elvileg a legnagyobb befolyása van az egész országra, és mégis azt éli át, hogy eltűntek a hívők. Egyedül érzi magát, mert csak azt látja, mint azt a 9. versben mondja, hogy a bűnösök járnak körülötte, és az alávalóságot magasztalják az emberek. Ami jó, azt rossznak mondják, ami rossz, azt jónak mondják. Azt hiszem, ezt a helyzetet nem kell bemutatni, jól ismerjük. A körülöttünk levő világ is sokszor a jót rossznak, a rosszt jónak mondja, és az alávalóságokat magasztalja. Az alapvető teremtési rendet megkérdőjelezi, mindent szubjektívvé akar tenni. A munkahelyen azt számít ügyesnek, aki jól előadja magát, aki jól tud hízelegni. Nem az, aki becsületesen dolgozik, arra senki se figyel oda. Hogyha egy közösségben valaki őszinte és egyenesen beszél, akkor azt kivetik, mert ítélkező. Ezzel szemben a kétszínűséget egy értékként tüntetik föl. Szóval látjuk, hogy minden felborult. Amire Isten azt mondja, hogy jó, arra a világ azt mondja, hogy rossz, és fordítva. Dávid ezt éli át, hogy az emberek felborították a rendet. Istent nem keresik, hanem alávaló dolgokat imádnak, magasztalnak. És ezért kiált fel, segíts Uram! Elfogytak a hívők. Mintha azt mondaná, hogy egyedül maradtam. Egyedül vagyok ezzel a vágyjal, hogy tisztán, egyenesen Isten szerint éljek. Senki más nem akar így. De tudjátok, más is kiáltott fel így a Bibliában. Illés próféta is pontosan így érezte magát. Amikor a Kármelhegyi nagy győzelem után, ahol Isten bebizonyította, hogy ő az igazi úr, üldözni kezdték Illést, és elmenekült a pusztába, összeomolva, szinte depressziósan mondta Istennek, hogy egyedül én maradtam meg, mindenki elhagyott téged, Uram. Úgy látta, hogy mindenki más meghajolt a Baál előtt, mindenki más alkalmazkodott, és csak ő maradt hűséges az Úrhoz. És mit mondott erre neki Isten? Azt, hogy ez nem igaz. Hogy van még 7000 ember, 7000 térd, amely nem hajlott meg a Bál előtt. Van egy maradék, akik hűségesek az Úrhoz. Tehát nem elfogytak, csak megfogyatkoztak a hívők. És ez a kép átvonul az egész Szentíráson. A hívők nyája kicsinek tűnik, gyakran úgy is látszik, mintha nem is lenne, de a szent maradékot, hadd mondjam így, Isten mindig megőrzi. És mindig vannak olyanok, akik ténylegesen Isten népéhez tartoznak, akkor is, ha ez nem olyan látványos. És Jézus is beszélt erről, azt olvassuk a hegyi beszédben, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Vagyis ő előre megmondta, hogy a hívő ember ne lepődjön meg azon, ha kisebbségben érzi magát. A keskeny út nem tömegekre készült, nem kell meglepődni, hogy többen vannak a széles úton. Tehát amikor Dávid azt mondja, hogy elfogytak a kegyesek, akkor nem valami rendkívüli egyszeri eseményről beszél, hanem egy olyan tapasztalatról, amely végigkíséri Isten népének a történetét. Időről időre úgy tűnik, hogy kisebbek vagyunk, hogy a széles út van többségben, a keskeny út szinte már járhatatlanul szűknek tűnik, hogy azon már nem is lehet járni, és ebben a kisebbségi helyzetben, hadd mondjam így, előjöhet a csüggedés kísértése. Ebbe jutott Illés, talán ezt tapasztalta meg Dávid is, amikor látja az ember, hogy mennyi hiába valóság veszi körül, és szinte teljesen feladja a harcot. Eltűnik a reménység, az öröm, és az egész egy fáradt, megszürkült hívő élethez vezet. Már nem is várunk semmit, talán járunk a gyülekezetbe, tesszük a dolgunkat, de belül nincs ott tűz, nincs vágyakozás, nincs várakozás, csak egy fáradt beletörődés, hogy ilyen a világ, nem lehet megváltoztatni. Ilyen a családtagom, a szomszédom, a barátom, hiába imádkozok érte, úgyse fog megtérni. És feladjuk a másokért való imádságot, a bizonyságtételt, a szolgálatot, mert hát úgyis reménytelen az egész, egyedül maradtam, vége mindennek. Hát ha egy sötét szobában egyetlen egy gyertya ég, az tényleg nem fogja világosságba borítani az egész szobát. De nem is ez a feladata, mert azt a kis területet, ahol ég, azt mégiscsak megvilágítja. Nem az a dolga, hogy megszüntesse az éjszakát, vagy hogy az egész szobát bevilágítsa, hanem hogy ott, ahol van, világítson. És lehet, hogy mi is így vagyunk. Nem az a feladatunk, hogy az egész világot egyszerre megváltoztassuk, nem az, hogy többségbe kerüljünk, hanem az, hogy ott, ahova Isten állított, hűségesek legyünk, és lehet, hogy pici a fény, de világítsunk a körülöttünk élőknek. Azon a kis területen, a családban, a munkahelyen, a barátok között. Az a feladatunk, hogy amikor minden relativizálódik, mi komolyan vegyük Isten igéjét. Amikor a kétszínűség ügyességnek számít, akkor mi egyenesek maradjunk. És lehet, hogy ez nem változtatja meg az egész világot, de egy-két ember életében lehet, hogy világosságot hoz. És meglátja az Úr igéjén keresztül magát, az Urat. Dávid a csüggedésében nem adja fel a harcot, hanem az Úrhoz kiált, hogy segíts, Uram! És itt a Zsoltár tovább lép, mert utána Dávid nem általánosságban mutatja be a romlottságot, hanem nagyon konkrétan egy bizonyos témára irányítja a figyelmet. Amikor meg akarja mutatni, hogy mit jelent ez, hogy a bűnösök megszaporodtak, nem konkrét bűncselekményeket, tetleges dolgokat sorol fel, hanem azt mondja, hogy hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Ugye a beszéd rendkívül fontos. A kapcsolataink szavakon keresztül épülnek, vagy romlanak. Az Isten-ember kapcsolat is a szavak a beszéden alapul. Isten szól, mi válaszolunk. Az Ószövetségben különösen nagy súlya van a kimondott szónak. Maga a teremtés is Isten szavára történt. Isten szólt, hogy legyen világosság, és lett világosság. Így hát a teremtésből fakadóan logikus lenne, ha az ember beszéde hasonlítana a teremtő beszédére. Legyen igaz, tiszta, megbízható, egyenes, de a Dávid pont az ellenkezőjét látja. Az emberek beszéde eltorzult, és igazából négy fajta bűnét mutatja be itt a beszédnek. Először azt mondja, hogy hazug, mert nem az igazságot szolgálja, hanem az önérdeket. Hízelkedő, tehát nem azért mond szépet, mert úgy is gondolja, mert szeret, hanem mert el akar érni valamit. Kétszínű, mert máshogy beszél az egyik ember előtt, mint a másik előtt. Gőgös, ugye azt mondják itt a gonoszok, hogy nyelvünkkel győzünk, ki lehetne úrrá rajtunk. Mintha azt mondanák, hogy a szó a mi fegyverünk, mi ezzel irányítunk, ebben benne van ugye a manipuláció is. És ez mennyire aktuális ma is. Gondoljunk csak bele, mennyi hazug szó vesz körül bennünket. Félrevezető hírek, féligasságok, szándékosan torzított állítások, hízelgő mondatok, amelyek mögött számítás van. A médiában is olyan felépített képek, amelyek nem a valóságot tükrözik, hanem egy gondosan megszerkesztett látszatot. És ott vannak a hétköznapi helyzetek is, amivel a legtöbbször találkozunk, vagy ez érint meg minket a legjobban. amikor valaki a szemünkbe mosolyog, de a hátunk mögött mást mond. Vagy csúnya pletykákat terjeszt rólunk. Ismerjük azt hiszem ezeket a helyzeteket. És itt nem csak arról van szó, hogy ilyen a világ beszéde, ennyi gonosz világ, hanem azt is érdemes megvizsgálni, milyen a mi beszédünk. Nézzük meg ezt a négy dolgot. Az első ugye a hazug beszéd. Az Új Szövetség nagyon egyértelműen beszél erről. A Kolossé 3:9-10-ben ezt olvassuk. Ne hazudjatok egymásnak, mivel levetkőztétek a régi embert, és felöltöztétek az újat. A hazugság a régi bűnös természet része. Jézus is világosan tanít erről, azt mondja, az ördög a hazugság atya. Ez kemény kijelentés, de azt jelenti, hogy a hazugság nem egy apró hiba, hanem a természet, Isten természetével ellentétes dolog. Az ördögtől jön. Ha én hazudok, az ördög akaratát cselekszem. A kérdés tehát, hogy a mi beszédünkben van-e szépítés, csúsztatás, elhallgatás, mert nem csak az a hazugság, amikor egészen konkrétan, direkt az igazságnak ellent mondok, hanem amikor csak a féligazságot mondom el, vagy direkt elhallgatok egy olyan részletet, ami nem lenne számomra előnyös. Mondunk-e mi ilyet, ami technikailag ugyan nem hazugság, és jól meg is magyarázzuk, hogy miért nem, de mégsem igaz. A féligazság is hazugság. Az új emberhez, a Jézust követő emberhez pedig az igaz beszéd illik. A második az a hízelkedő beszéd. A sima száj, azaz a hízelgő beszéd mögött érdek van. Szép szavak, de nem tiszta szívből, nem is az igazságból, hanem azért, hogy valamilyen előnyhöz jussak. Ezzel szemben Pál apostol azt írja a tesszalonikaiaknak, mert a mi ige hirdetésünk nem téveigésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal. Pál apostol a tesszalonikai levélben azt mondja, hogy amikor hirdette az evangéliumot, nem hízelgő beszéddel tette, és nem is rejtett kapzsisággal, nem volt semmi hátsó szándéka, hanem úgy beszélt, mint aki Istennek akart tetszeni. Tehát ne mondjunk azért dolgokat, hogy mások tetszését elnyerjük, hogy valami előnyhöz jussunk, hanem minden szavunkkal az Úr tetszését keressük. Ebben példát adott nekünk Pál apostol. Azt az Urat keressük, annak az Úrnak a tetszését, aki a szívünket vizsgálja, akit nem lehet becsapni egy kis hízelkedéssel. Ő mindent pontosan lát. A harmadik a kétszínű beszéd. Azt olvastuk, hogy kétszínűen vagy kettős szívvel beszélnek. Jézus azt tanítja, hogy a ti igenetek legyen igen, a nemetek legyen nem. A kétszínűség ott kezdődik, hogy máshogy viselkedek attól függően, hogy kivenek a társaságában vagyok. Ebből fakad, hogy mást mondok az egyiknek, és mást mondok a másiknak ugyanarról a dologról. A hívő ember beszéde legyen egységes. Ugyanaz az ember legyek a gyülekezetben, a munkahelyen, otthon, a családomban, a barátok között. Ne játsszam meg magam, legyek egységes, az igenem legyen igen, a nemem legyen nem. És a negyedik a gőgös beszéd, ez akkor jelenik meg, ez engem is nagyon sokszor megkísért, amikor mindig azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk. Én mindent jól tudok, a másiknak is megmondom, hogyan kell élni, én vagyok a tökéletes, a másik hallgasson. Nem igazán figyelünk ilyenkor a másikra, nem is akarjuk megérteni, csak be akarjuk bizonyítani, hogy mi jobbak vagyunk. Egy vita otthon, egy beszélgetés a gyülekezetben vagy munkahelyen, és már is azon kapjuk magunkat, hogy meg sem hallgatjuk a másikat, végsem hallgatjuk, amit mond, hanem miközben beszél, már azon gondolkozunk, hogy mi hogyan fogunk erre válaszolni, mi hogyan fogjuk bebizonyítani, hogy mi sokkal jobban értünk a témához. Jakab azt mondja a levelében, hogy legyünk gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Vagyis előbb hallgassunk, aztán szóljunk. Egyrészt hallgassuk meg a másikat, vegyük komolyan, amit mond, és utána szóljunk. Másrészt hallgassunk oda a mennyei atyára. Hallgassuk az ő szavát, és csak utána szóljunk. Határozza meg az ige a mi szavainkat és beszédünket is. Tehát miközben látjuk a torz beszédet a világban, nem kerülhetjük el azt a kérdést sem, hogy milyen a mi beszédünk. Mert a nyelv az valóban tűz, ahogyan Jakab apostol írta, lehet pusztító tűz, egy pletyka, egy kemény mondat, egy gőgös kijelentés, ami másoknak is csak kárt okoz. Hát egy tüzet, ha elengednek az erdőben, rengeteg pusztítást csinál. De a tűz az lehet melegítő, világító láng is, amely másoknak a hasznára van. Amikor igazat szólunk szeretetben, azzal nagyon sokat tehetünk a másikért. És nagyon vigyázzunk, mert a szavaknak nagy ereje van. Gyökösi Endre számolt be egy megtörtént esetről, lehet hallottuk már ezt, így ír erről. Lajos a legokosabb osztálytársunk volt a gimnáziumban. Kicsi, torznövésű és csúnya volt. Ő tanult. Mindenkin segített, soha nem fogadott el semmit. Tornából felmentették, de lejött a tornaterembe minket nézni. Egyszer a torna tanárunk az öltözőben beleszaladt. Ráüvöltött. Mit lábatlankodsz itt, te töpörtyű? Félrelökte, és berohant a zsivajgó kosárlabdázók közé. Lajos elesett. Torna cipőmet vetettem le, és Lajosra néztem. Tétován felállt. Felment az osztályba. Mire felértem, a helyén ült. Egyedül, mozdulatlanul. Maga elé nézett. Háromszögletű arca krétafehéren világított. Felé nyújtottam a szendvicsemet. Szalám is. Szereted? Nem. Maga elé merett. Tudtam, hogy szereti. Ritkán hozott 10 órait. Özvegy édesanyja nevelte valami betegségből. Az érettségi banketre egyedül ő nem jött el. Geológus lett. Az újságban olvastam a nevét, amikor kitüntették. Egyszer levelet kaptam az édesanyjától. Kérte, keressem fel. Lajos meghalt. Még 30 éves sem volt. Rohantam. Íróasztalán egy magának címzett borítékot találtam, de levél nem volt benne. Mondta a madárcsontú kis öregasszony. Lajos a normafánál felakasztotta magát. Zsebében ezt a cédulát találták. Ide adta, csak ennyi állt rajta. Minek éljen egy töpörtyű? Vannak lassan ülő mondatok. Egy szó, egy goromba mondat évtizedekre megsanyargathatja valakinek az életét, sőt, az öngyilkosságba kergetheti. Nagyon vigyázzunk, hogy mit mondunk, hogy hogyan beszélünk, milyen indulattal szólunk, akár a családban, akár bárhol máshol. Vigyázzunk, mert a nyelv az valóban tűz, sok kárt tud okozni. De ha helyére kerül, akkor hasznos lehet, meleget adhat és világíthat is. Tehát látjuk, hogy a világbeszéde milyen. Dávidot ez nem csak zavarja, nem csak propagandaszerűen beszél ellene, hanem ő ennek a romboló erejét a saját bőrén tapasztalta. És éppen itt jön a fordulat a 6. versben, hogy az elején Dávid kiáltott segítségért, most pedig Isten megszólal. Most már fölkelek, mondja az Úr. A szegények elnyomása, az elesettek sóhajtása miatt. Isten nem közömbös a romlott beszéddel szemben. Hallja az elnyomott sóhaját, hallja Dávid imádságát, és válaszol. Zsoltár itt éles ellentétet állít fel. Az embernek a beszéde romlott, láttuk hazug, kétszínű, hízelgő, gőgös, de az Úr beszéde tiszta. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Vagyis nincs bennük salak, nincs bennük rejtett szándék, nincs manipuláció. Amit Isten mond, az igaz. Amit ígér, azt megtartja. Ő jó szándékkal mond mindent. Figyeljük meg Dávid lelki útját. Amíg az emberek beszédére figyel a Zsoltár elején, addig csüggett és kétségbe esett. Amikor azonban meghallja az Úr beszédét, akkor megnyugszik, békességet talál. Azt mondja, Uram, Te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor. A körülmények nem változtak meg azonnal. A bűnösök továbbra is körülötte járkáltak, hát ezt a Zsoltár végén írja. De a fókusz megváltozott. Már nem a romlott emberi szó töltötte be a gondolatait, hanem Istennek a tiszta igéje. És talán ez a mi számunkra is kulcs. Ma is rengeteg torz beszéd vesz körül bennünket. Propaganda, harsány vélemények, manipuláló üzenetek, egymást romboló megjegyzések, pletyka, haragos szavak. Ha csak ezeket hallgatjuk, mi is könnyen olyan csüggettek lehetünk, mint Dávid a Zsoltár elején. De ha tudatosan, Isten szavával töltjük meg a gondolatainkat, a szívünket, elménket, azaz ha rendszeresen olvassuk, hallgatjuk, komolyan vesszük az igét, akkor más lesz a belső állapotunk. Nem az fogja meghatározni a lelkünket, hogy mit mond a világ, meg hogy hogyan bántanak minket, meg hogy mi hogyan bántunk másokat, hanem az, hogy az Úr mit mond, hogy ő mit ígér, és ezt hogyan tartja meg. Dávid a csüggedésében felkiáltott. Segíts, Uram! És Isten válaszolt. És a Zsoltár végére nem a világ változott meg, hanem Dávid bizalma erősödött meg, mert meghallotta Isten tiszta szavát.